Vendégünk a stúdióban Leskó Gergely, az Euróván üzletfejlesztési vezetője. Szervusz, Gergely!
Szia Csaba, üdvözlöm a hallgatókat!
Három betű tulajdonképpen, amiről fogunk beszélgetni, ez adja a témánkat, APT, az APT támadásokról. Ez most így, ilyen gyors bevezetőben szerintem nem tűnik egy különösebben izgalmas dolognak, de az, higgye el minden kedves hallgató. Úgyhogy mindenek előtt szerintem definiáljuk, hogy mi az APT támadás, mint olyan, és akkor onnan szépen ki tudjuk bontani, hogy ez miért egy nagyon aktuális és izgalmas kérdés.
Az APT az az Advanced Persistent Threat rövidítésből jön, tehát egy fejlett és folyamatosan jelenlevő fenyegetés, így magyarul. Talán úgy érdemes megfogni ezt a témát, hogy képzeljük el a kiberbűnözőket, vagy a kibertámadói oldalt különböző szinteken. A legalsó szinten van, amit úgy hívunk szép magyarsággal, hogy script kiddie, tehát valaki, aki igazából semmit nem ért szinte az informatikához, de próbálkozik, letölt innen-onnan valami kódot, és megpróbál valamit feltörni. És a legmagasabb szinten vannak az állami szereplők, vagy APT-k, és itt feltétlenül nem tudunk egyenlőségjelet tenni. Ez ugye az a világ, ahol mindenkinek alapvető érdeke, hogy ne lehessen tudni, hogy ő kicsoda, hányan van, milyen eszközei vannak, és egyáltalán kötődik-e egy állami szervezethez, vagy ne adj Isten valamilyen gazdasági szervezethez. És ezért azt találta ki a kiberbiztonsági szakma, hogy elnevezi az ő rá jellemző tipikus mozgások, viselkedések alapján a különböző támadói csoportokat valamilyen kódnéven, van egy számkódjuk konkrétan, nem tudom, APT28, meg vannak ilyen vicces, kicsit így a gamer világra emlékeztető neveik, Polar Bear, meg hasonlók, ez sokféle van, és akkor sokról lehet tudni, hogy van ugyanannak a támadói csoportnak, mondjuk 5 különböző neve, és ezekről hát majd még fogunk többet beszélni, de így definiáljuk akkor.
Itt ugye az adatok körül forog minden, ha jól sejtem, tehát amikor egy ilyen informatikai rendszer ellen támadást indít valaki, akkor gondolom ennek alapvetően két oka lehet. Az egyik, hogy működésképtelenné próbálja tenni azt az adott rendszert, a másik az, hogy adatokat szerezzen belőle, és ha jól gondolom, ez lehet a hangsúlyosabb dolog így, ha a globális képet nézzük, hogy itt adatokra van szüksége mindenkinek. Most nyilván itt az egyes szinten lévő ő 13 éves kisrác, aki csak olvasott arról, hogy hekkelgetés, és akkor próbálkozik, és valószínűleg nincs is tudatában annak, hogy ez milyen problémákat okozhat, milyen jogi felelősséggel jár. Ugye voltak egyébként itt Magyarországon is, amikor még a BKK-nak a jegyértékesítő rendszerét egy kamasz merő jó indulattal feltölte, írt is levelet, aztán ott megkurcolták, ha jól emlékszem, ez volt a sztori. De hogy lényeg a lényeg, hogy adatokról van szó, mennyire fontosak most az adatok, tehát milyen adatok állnak digitálisan a világ rendelkezésére, és miért gondolják sokan, hogy ezt meg kell szerezni a másiktól?
Hogyha az APT-k világában maradunk, akkor itt azért alapvetően ipari kémkedés szintű dolgokról beszélünk, vagy pedig konkrétan hírszerzési tevékenységről, és akkor nyilván elsősorban olyan információkat próbálnak ők megszerezni, amit nyilvánosan nem tesz hozzáférhetővé valaki, vagy ne adj Isten hozzáférhetővé tesz, de azok nincsenek úgy struktúrálva. Manapság a hírszerzési tevékenység egy jó része, egyébként hozzáférhető adatok, OSINT, megint egy jó rövidítés, ugye egy nyilvánosan elérhető intelligencia, információ, ezeknek a rendszeres gyűjtésével és feldolgozásával foglalkozik.
Itt ugye nem tudom, hogy érdemes-e jobban belemennünk abba, hogy mi az az ipari kémkedés, meg mondjuk egyes országoknak miért áll érdekében az, hogy adatokat szerezzenek meg mondjuk más országoktól, vagy más cégektől. Belemehetünk ebbe is, hogyha ha gondolod, akkor nyugodtan fejtsük ki, de engem inkább az érdekelne, hogy mi most a helyzetkép külföldön, belföldön, tehát hogy ez egy mennyire komoly iparág, vagy nem is tudom mi erre a kifejezés, tehát hogy nektek ugye Euróvánként ebben az egészben az a szerepetek, hogy ti védelmet biztosítotok ugye a partnereiteknek, tehát nektek gondolom ez a fő szolgáltatásotok. Mennyire pörög ez az iparág? Tehát mennyire napi szintű az, hogy támadások történnek, amikkel nem védekezni kell?
Így van, ezzel foglalkozunk. Tehát mi a kiberbiztonsági területen is arra specializáltuk magunkat már jó néhány éve, hogy ilyen kibervédelmi központokat építünk, más néven szokokat, Security Operations Center, tehát ahol szakemberek ülnek és nézik egy vállalat hálózatán történő gyanús eseményeket, és ezekre reagálnak egy meghatározott módszertan szerint, meg felhasználva a legújabb technológiát, ami éppen elérhető. És az a helyzet, hogy ezek a legfejlettebb támadói aktorok, mint APT-k, ezek azért leginkább a kritikus infrastruktúra szereplőit érinti, akik egyébként nekünk is leggyakrabban az ügyfeleink. Tehát egyrészt állami szervezetek, másrészt mondjuk például bankok, vagy közmű szervezetek, például ugye víz vagy áramellátás. Ezekről azért lehet hallani, hogy a világban elég komoly támadások érnek ilyen szereplőket. Talán 2-3 éve volt az egyik legnagyobb hatású ilyen kibertámadás, amikor már nem arról volt szó, hogy információt szereztek meg, hanem mondjuk leállt az egész nyugati parti benzinellátás az Egyesült Államokban, mert egy ipari hálózaton levő számítógépen megtalálták azt a sérülékenységet, nem érdemes nagyon belemenni, de ez is egy olyan támadói csoporthoz volt köthető, amelyik nagyon fejlett, ráadásul szolgáltatásként kínálja az interneten az ő szolgáltatásait, és véletlenül pont egy ilyen kritikus infrastruktúra vállalatot találtak meg.
És ez mi érdekük fűződhetett? Egyébként most itt magáról a kiberháborúról beszélünk tulajdonképpen, és ez valahol egy olyan dolog, hogy én így science fiction könyvekben, meg filmekben találkoztam ilyesmivel, de igazából ez a valóság tulajdonképpen, csak most nekem itt átlag emberként eszembe nem jut, hogy vajon miért lehet jó bárkinek az, hogy az Egyesült Államok nyugati partján megszűnik mondjuk a benzinellátás 3 napra.
Ez nem volt a célja, ez egy nagyon érdekes történet, egy kicsit lehet, hogy elviszett ettől a témától. Itt ugye az történt, hogy valaki a Dark Webben árulja azt a szolgáltatást, hogy letitkosíthatod valakinek mondjuk a rendszereit, és itt ez történt egész egyszerűen, tehát ez egy ilyen ransomware támadás volt, ahol egyszerűen titkosítva lettek bizonyos gépeknek az állománya, és ezáltal mozgásképtelenné, működésképtelenné vált ez a vállalat.
Ja, tehát igazából a pénz állt a háttérben, a ransomware az ugye a zsaroló vírusként, magyarul talán ez a neve, hogy használhatatlanra tesszük a számítógépet, de ha fizetsz nekünk, leginkább kriptóban, mert ugye az követhetetlen, akkor feloldjuk ezt, és tulajdonképpen akkor ez csak egy ilyen mellékvágány, vagy egy ilyen nem várt következmény lett, hogy egyébként megszűnt a benzinellátás, mert nem tudtak menni, gondolom, a teherautók.
Így van, és vissza is tudunk kanyarodni az állami célú, vagy az igazán komoly kiberháborús cselekményekhez, annak is több célja lehet. Az egyik lehet az, hogy így megzsaroljanak, és így pénzhez jussanak, hiszen mondjuk egy észak-koreai államról köztudott, hogy nagyon fejlett ilyen kiberhadserege van, aminek az egyik célja az információszerzésen kívül az, hogy egyébként pénzt is, forrást is szerezzenek meg, vagy éppen meg tudjanak sarolni bizonyos embereket a világban. Tehát ez az egyik jellemző tevékenység. A másik viszont kifejezetten az, hogy kárt okozzanak, amire itt most azért az ukrán-orosz háború kapcsán elég sok példát lehetett hallani és látni, de nagyon jól lehet tudni, hogy a Közel-Keleten is, például Izrael nem véletlenül gyakorlatilag a legfejlettebbnek gondolt kiberbiztonsági szempontból állam a világon, hiszen ő folyamatos támadásnak van kitéve a kibertérben is, és azért rengeteg pénzt költött arra, hogy kifejlessze azokat a rendszereket, amivel meg tudja védeni magát, vagy ne adj Isten ellen támadást is tud indítani.
Elsőre egyébként, meg másodjára is nekem egy ilyen döbbenetes dolog, hogy vannak államok hírszerzéssel, hadsereggel, óriási infrastruktúrával, vannak gigacégek, akiknek gyakorlatilag a működésük múlik azon, és ezek hogy működjenek a rendszerek, de ezek szerint igazából nincs olyan rendszer, amit nem lehet betámadni.
Nincs ilyen rendszer, és ez nem is egy új keletű felismerés. Az egyik leghíresebb támadás már elég régi, ami Irán ellen történt, egy urándúsító üzemben, amiről gondolhatnánk, hogy nincs kint az interneten, gondolhatnánk, hogy nincsenek szabadon hozzáférhető jelszavak, meg nem lehet csak úgy beszaladni oda, és mégis meg lehetett oldani azt, hogy valahogy bejusson oda egy kártékony kód, és elvégezze azt, hogy végül aztán felrobbant ez a létesítmény gyakorlatilag, és megsemmisült, és 10 évekkel vetette vissza az iráni atomprogramot. Ez sajnos működik, tehát nem tudjuk megakadályozni. Mi azt is szoktuk mondani, hogy ez egy angolul másképp hangzik, tehát a védelem az egy nagyon fontos dolog, de van, ami nélkülözhetetlen, és ez pedig a megfigyelés. Tehát, hogy tudjam, hogy az én saját hálózatomon mi történik, mert minél előbb veszem észre, hogy itt valami nem stimmel, annál gyorsabban tudok reagálni, és hogyha az én úgynevezett incidens kezelési folyamataim fejlettek, akkor vélhetőleg nagyon kis kárral, nagyon kis problémával fogok tudni kilábalni egy ilyen válsághelyzetből.
Tehát igazából akkor ez a jó hozzáállás, hogy nem arra számítunk, hogy nem fognak minket megtámadni, mert bárki lehet célpont, hanem az, hogy a támadás a lehető legkisebb kárt okozza a nap végén.
Így van, így van. Persze megpróbálom megakadályozni, hogy bejussanak, de arra koncentrálok, és mintha visszakanyarulunk az APT-khez, van egy Mitre nevű nemzetközi szervezet, aki segített feltérképezni azt, hogy milyen ilyen támadói szervezetek vannak, és ők milyen technikákat és taktikákat használnak, és így fel tudom építeni az én védelmi mechanizmusomat olyan lépésekre, hogy ahogy halad befelé, vagy halad a célja felé a támadó, akkor mi történik? Tehát például van egy kezdeti lépés, valahogy be kell jutni a hálózatomra egy adathalászlevél segítségével, vagy egy nyitva felejtett porton keresztül, stb. Következő lépés az lesz, hogy információt kell szereznie, hogy hogy néz ki a hálózatom, hol vannak benne a kulcselemek. Aztán valahogy eszkalálnia kell a hozzáféréseit, hozzá kell, hogy azért, hogy tudjon hatást elérni a hálózaton, aztán persze majd megvalósítja magának a kommunikációját, stb. És az összes ilyen lépésére építsek be olyan mechanizmust a saját hálózatomba, hogyha ez megtörténik, akkor azt valamilyen jellel érzékelni tudjam. Tehát például tudjam, hogy mi történik a hálózatomon, mi történik az én laptopomon, mi történik annak a memóriájában, milyen Windows szerviszeket futtat, mert azokból fogom tudni azt a viselkedési mintát felismerni, hogy itt feltehetőleg egy APT támadás van mondjuk ebben az esetben, mert az nem olyan lesz, hogy akkor egy már mindenki által ismert vírus lefut, és ők fölismeri egy vírusért, hogy hopp, fut egy vírus. Nem, ezt maximum onnan fogom tudni, hogy szokatlanul sok adat megy valamilyen irányban, és ez eddig nem fordult elő.
Tehát akkor ez nem egy olyan védekezés, hogy húzok egy nagy várfalat, beülök mögé, és akkor azt gondolom, hogy biztonságban vagyok, hanem ez egy teljesen aktív tevékenység kell, hogy legyen, hogy védekezni tudjak, ezt akkor jól értelmezem.
Így van, van is egy ilyen szolgáltatásunk, ami pontosan azt nézi meg, hogy egy nagyobb szervezet az mennyire védett egy APT támadással szemben, amikor abból indulunk ki, eleve abból a feltételezésből, hogy esetleg már jelen van. És ha jelen van, akkor az mit jelent? Akkor valószínűleg kiépített már valahol magának egy úgynevezett command and control központot, aki valahova kommunikál, lehet, hogy vannak a hálózatomnak olyan szegmensei, ahol esetleg nem kényszerítem ki ugyanazokat a biztonsági sztenderdeket, mint másutt, és mégis elérhetőek belőle olyan szegmensek, ahol viszont érzékeny információkat tárolok. Tehát végig megyünk egy meghatározott módszertanon, és megállapítjuk, hogy van vagy nincs, szerencsés, hát kinek szerencsés, de mondjuk elképzelhető, és erre már volt példa, hogy találtunk bent lévő fenyegetést. Egy másik lehetőség pedig az abból áll, hogy felismerjük azt, hogy igen, sajnos ebben a szervezetben az előfordulhat, és azért, mert így és így épül föl jelenleg egyrészt nincs úgy szegmentálva a hálózat, hogy nem alkalmaznak bizonyos kontrollokat, amiket lehetne.
Ha itt APT támadásokról beszélünk, ami talán mondhatni, hogy a legszofisztikáltabb támadásforma, és ebből adódóan a legnehezebb védekezni ellene. Ha ezekről beszélünk, akkor kik lehetnek itt célpontok? Tehát, hogy kell-e APT támadásra felkészülnie mondjuk annak a vállalkozásnak, aki egy hamburgerezőt üzemeltet a nagykörúton, és nyilván nekik is vannak digitális rendszereik, mert gondolom az árut valahogy rendelik online, meg van egy számlázó rendszerük, stb. Ő nekik milyen információ biztonsági lépéseket kell tenniük. Gondolom azért az APT támadásoknak elsősorban nem ők a célpontjai. Tehát hol van az a szint, mekkora vállalati méret kell ahhoz, hogy ez már egy valós veszély legyen, amire fel kell készülni?
Valóban persze az elsődleges célpontjai az ilyen szereplőknek az állami vagy nagyvállalatok, vagy ahol esetleg úgy feltételezik, hogy olyan tőke áll rendelkezésre, amiből ők forrásokhoz tudnak jutni. Elég sok módja van annak, hogy az ember megtalálja, hogy neki mi a megfelelő védelmi szint, vagy mi az összeg, mi az az erőforrás, amit érdemes erre fordítania. Először valamilyen kockázatértékelésből kellene kiindulnia, értékelnie kellene azt, hogy az ő adatvagyona miben áll, milyen jellegű információkat is hol tárol, illetve mik azok a fő üzleti folyamatai, amik, hogyha megsérülnek, talán elemelkedett volt, de mondjuk működik nekem egy webáruházam, és hogy mondjuk hány napig bírom ki azt, hogy nem működik ez a webáruház. Hány nap után következik az be, hogy én tönkrementem. És amikor ilyen szempontból kezdem el megvizsgálni a működésemet, akkor fogom tudni azt mondani, hogy jó, akkor nekem egy mentési rendszer kell bevezetnem, vagy föl kell állítanom adott esetben már egy csapatot, amelyik az előbb említett incidens kezelési tevékenységet aztán ellátja, és segít nekem, hogy nagyon-nagyon gyorsan vissza tudjak térni a normálishoz.
Itt ugye adatokról beszélünk, és az adatok kapcsán mindig szoktunk beszélni hát most nagyon egyszerűen megfogalmazva a biztonsági mentések fontosságáról. Ez akkor igazából fokozottan érvényes a nagyvállalati környezetben is, hogy az egy dolog, hogy az adataink megtámadják, meg megszerzik, de hogy tőlünk ne vegyék el a hozzáférés jogát. Ezt jól gondolom, hogy ez is a védekezésnek egy nagyon fontos eleme?
Igen. Sokat beszéltünk egy magyarországi példáról, számtalan volt hasonló, ahol az történt egy disztribútor céggel Magyarországon, most már századszor inkább nem mondom el a nevét, bárkivel megtörténhet sajnos, hogy egyik nap arra azt észlelték, hogy nem működik a weboldaluk, nem tudnak belépni. És itt nem csak egyszerűen arról volt szó, hogy persze le lettek titkosítva a szervereik, egyébként a backupok is, a mentések is, amiből helyreálltak volna, de még az a szerver is, amin az ő a jelszavaikat tárolták volna. Tehát egész egyszerűen ott maradtak az eszközeik, a szervereik, mint vasak, amik ott ugyan villognak, de semmit nem tudnak vele az égvilágon kezdeni. Úgyhogy az egyik első intézkedés az valóban ez, hogy valahol keresek egy olyan tároló helyet, ahol én el tudom helyezni ezeket a legkritikusabb adataimat.
És ez lehet offline a mai világban? Mert én azt gondolnám egyébként, hogy nyilván ezt is filmekből lehet látni, de hogy nem véletlenül archiválnak, nem tudom, nagyon komoly hadseregeknél papíralapon, mert ugye azt nehéz digitálisan megtámadni. Nyilván, ha leég a raktár, ahol van, akkor az egy probléma, de az erre mások kell védekezni. Tehát, hogy a mai világban lehet jelentősége annak, hogy én bizonyos adatokat, és most nem arra gondolok, hogy fölírom a jelszom egy A4-es lapra, és akkor az berakom egy széfbe, hanem arra, hogy mondjuk offline adattárolókon, tehát olyan eszközökön, amik nem csatlakoznak az internethez, nekem a kritikus adataim ott vannak másolatként. Erre szükség van?
Igen, szükség van, ez a mai napig is így történik. Szalagos tárolón, vagy esetleg valamilyen optikai adathordozón. Tulajdonképpen mindegy, csak arról viszont nagyon meg kell győződnöm, hogy amikor én a mentést elvégzem, akkor már nincs eleve kompromittálódva az adat, hogy vissza fogom tudni állítani tényleg ott, ahol vissza kell állítanom. Elég sok olyan alkalmazás van, és ez az, amit már nem nagyon szoktak megcsinálni vállalatok, mert nagyon körülményes, nagyon sok energiába telik, hogy tényleg eljátszom ezt az esetet, hogy akkor beütött a probléma, nagyon bonyolult az informatikai infrastruktúra, van egy alkalmazásom, mögötte adatbázisok, felhasználók, stb. És hogy vajon, ha betöltöm abba az adatbázisba azt a szalagos tárolón elmentett adatomat, akkor tényleg beindítom újra az ERP rendszeremet, és az működni fog. Hát az esetek többségében nem fog működni.
Meggondolom az optikai adattárolóknál, ugye a CD-DVD lemeznek van egy élettartama, tehát egyszerűen lekopig.
Így van, mindennek van. Arról gondoskodni kell akkor, hogyha nagyon hosszú ideig akarom tárolni, akkor
igen, nekem a családban volt egyébként nem lazán kapcsolódó dolog, de az egyik nagybátyám nagy zenekedvelő, komoly zenekedvelő, és hát egy óriási gyűjteménye volt és van CD-n, és hát ezeknek a CD-knek a nagy része, mert 30 éve vette, már olvashatatlan sajnos, ami hát egy nagyon rossz szembesülés volt neki, és hát akkor ugye senki nem mondta, hogy amúgy ez nem egy életre szól, hogy veszel egy CD-t, de ugyanap végén sajnos igen.
Meg arra se gondol az ember, hogy mondjuk egy gomba támadja meg a CD-t, amiről néhány éve, lehet, hogy már jó pár éve kiderült, hogy ilyen is van.
Ja, tényleg igen, mert hogy ma olyan helyen tárolja az ember, nála egyébként pont ott ez a dísze volt a lakásnak, vagy hát a dísze mai napig az egyik folyosón, de igen, nekem is volt olyan, hogy anyunál ott a pincébe félreraktam pár dolgot, aztán hát egyszerűen a természet megette, és az is egy kellemetlen szembesülés, tehát gondolom, ez most nagyon egyszerűen hangzik, meg bután, de mégis, tehát céges szinten erre is gondolni kell, hogy hogyan, fizikailag hogyan tároljuk ezeket a...
Igen, szerencsére ezek is le vannak írva standardekben, tehát például a pénzintézetekre vonatkozó ilyen információbiztonsági, meg üzletfolytonossági szabályozás nagyon fejlett, ő számukra ez egy teljesen triviális gyakorlat, hogy hogyan kell ezt megtenni, meg vannak iparák, ahol mondjuk több 10 évre el kell tenni az adatot, de az üzletmenet folytonosság biztosításához azért nem ilyen időtávokról beszélünk, ott azért mondjuk hetekről beszélünk, hiszen annál több adatnak, tehát annak a visszaállítása már nem lenne reális. Az sem életszerű, hogy mondjuk egy fél évvel ezelőtti mentésből kellene visszaállítanom a működésemet. Ennek ellenére adott esetben szükség lehet rá.
Lehet, hogy ez egy buta kérdés, mert igazából most a jelenről beszélünk, de hova fajulhat az egész, mit hozhat a jövő? Ugye a világ az egyre inkább digitális, mert most is elképesztően digitális, de biztos vagyok benne, hogy nem vagyunk ennek a folyamatnak a végén, és hát ha lehet így fogalmazni, akkor még ennél is digitálisabb lesz évről évre. És hát közben itt vannak ezek az egyre szofisztikáltabb támadások. Hova fog vezetni ez az egész? Egy ilyen konstans kiberháború lesz itt a Földön, és vagy ez már van esetleg, tehát egy ilyen kicsit science fictionös, de mégis teljesen tudományos jövőképet tudsz vázolni?
Ez már van. Tehát a konstans kiberháború az jelenleg van, vannak is ilyen portálok, akit érdekel, simán rákeres és meg fogja találni, hogy jelenleg milyen tevékenységek zajlanak. Ugye nagyon egyszerű, ilyen DDoS jellegű, tehát túlterheléses támadásoktól az adatlopásokon vagy a konkrét egyes infrastruktúra elemeknek a hatástalanításán keresztül mindenféle módja megvan ennek. Ez sajnos zajlik, valószínűleg ez fokozódni fog, és azáltal, hogy a hadviselés is egyre inkább támaszkodik az informatikára, ez aztán pláne hatása lesz az életünkre. Egy személyes anekdotám például, hogy pont a múlt héten voltunk NATO központjában Brüsszelben bemutatni a cégünket, mi eddig is NATO beszállítók voltunk, de ugye a NATO is több ügynökségből és számtalan szervezetből áll, hogy milyen nyitottság van egészen magasrangú szakemberek részéről is az új technológiákkal kapcsolatos meglátásokra, hogy egy kis kelet-európai vagy közép-európai országnak egy nem különösebben nagy szervezete, de azért van 50 olyan szakember, aki európai szinten is a legjobbak közé tartozik, az igenis egészen közel tud jutni, hiszen ezek az emberek azért felelnek, hogy 1 milliárd ember biztonságát szavatolják, és nyitottak arra, hogy igen, a ChatGPT-vel kapcsolatosan milyen meglátásaink vannak, és igen, hogy kell akkor beépíteni a védekezésünkbe egy új eljárást, ami direkt ezzel foglalkozik.
Döbbenetes. Hát nagyon izgalmas téma volt. Én csak ültem és hallgattam Leskó Gergelyt, az Euróván üzletfejlesztési vezetőjét. Tulajdonképpen a kiberháborúról és a jelenünkről beszélgettünk. Nagyon izgalmas volt, Gergely. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
Köszönöm a lehetőséget, én is örültem.